16 óra.
Mária Rádió Dabas, FM 97,5.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Gyulai István építész urbanista, almádialógus résztvevővel, Csúriné Horváth Sarolta beszélget.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Csúriné Horváth Sarolta vagyok. Mai meghívott vendégem Gyulai István, budapesti lakos, aki urbanisztikával foglalkozott, és idén ment nyugdíjba. Köszöntöm itt a Mária Rádió stúdiójában Istvánt.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az elnök úr hívására jelentkeztem erre a programra, és most tennék akkor ennek eleget.
Köszönöm szépen még egyszer, hogy eljött. Szokás a műsorunkban szentírási idézetet kérni meghívott vendégeinktől. Mit hozott nekünk, és miért fontos önnek?
Hát a Zsoltárok 118.22 és Máté 21.42 röviden a kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett. Ez az egész életemhez, pályafutásomhoz kapcsolódik, és erről szeretnék egy értekezést, egy beszélgetést elmondani. Tehát ugye a szakmám az építész urbanista, és most mentem nyugdíjba 46 évi szolgálat után, ebből 32 évi szolgálat volt urbanistaként. Ez várostervezőt jelent, 3 fővárosi kerületben dolgoztam, mint urbanista. És hálát adok az úrnak azért, mert nagyon szerettem ezt csinálni és végezni. És ugye az urbanistának egyik legfontosabb feladata a hely szellemének a meghatározása. Mi is a hely szelleme, és hol alakultak ki a települések? A települések általában útkereszteződésekben, hidaknál jöttek létre, ahol általában az adott kor emberei kőkeresztet állítottak. A kőkereszt egy szakrális helyé változtatta ezeket a helyeket, és ugyanúgy, mint ahogy az embernek lelket adott, szent lelket az Úr, ezeknek a helyeknek is adott lelket, tehát a városoknak is lelke van, és a településeknek is, ezt úgy hívják, hogy Genius Loci, vagy a hely szelleme. És ez nagymértékben az Istenhez kötődik, az Atyánkhoz. És Hamvas Béla ezt kifejtette egyébként, aki a kedvenc íróm, az 5 Génius című könyvében a hely szellemét, és ezt hosszasan tanulmányoztam és értékeltem az életem során. És amikor mindig, amikor egy településhez kötődünk, illetve beszélünk, akkor ez kerül előtérbe nálam. Hát ezeket a kereszteket óriási hittel őseink állították, megemlékezve Jézusról vagy Szűz Máriáról, és ott mindig friss virág volt mellettük. Tehát ez azt jelenti, hogy hetente látogatták, és sajnos ez a hit eltompult már, és valamelyik ilyen keresztet föl is kellene már újítani. De volt egy nagyon szomorú tapasztalatom. Ugye Délpesten élek, és egyszer a határút, Soroksári út kereszteződésébe láttam, hogy szétvertek egy ilyen keresztet. És nem értem ennek az embernek a lelkiségét, vagy indítatását, hogy miért tesznek ilyeneket. Sajnos ugye az utóbbi időben ez a szellem, ez folyamatos értékvesztés alá került. Nem most kezdődött ez a folyamat, hanem egy német filozófus szerint még már az 50-es években elkezdődött a embertelen panelépítkezésekkel, illetve modern épületek, tömeg lakások elhelyezésével kezdődött, és mind a mai napig tart. Ez a folyamatos értékvesztés nem csak a városok szellemiségébe látszik, megváltozott a társadalom is, és mit jelent ez a folyamatos értékvesztés, hogy a szellem helyett az anyagi lett fontos. Az emberek eltávolodtak a szakralitástól, és a profán felé fordultak. Az életünk kiüresedik, és anyagivá válik. Az Istent nem tudja semmi helyettesíteni. Tehát az a célunk, hogy olyanná váljunk, mint ő. És ugye, mint említettem, Budapesten élünk, és Budapestnek nagyon szép szellemisége van. És ezzel kapcsolatban megjegyezném, hogy Budapest az egész Magyarország fővárosa, és sokszor megjelenik az is a háttérinformációk között, hogy Budapest és a vidék között ellentét van. Én nem szorgalmaznám ezt, illetve tompítanám ezt az ellentétet, mert szerintem Budapest és a vidék szervesen összekapcsolódik egymással, és egymást éltető szervezetekről van szó, nem egymást ellehetetlenítő entitások. Ebből az értékvesztéssel kapcsolatban egyébként globálisan fölvetnék egy olyan problémát, hogy mint építész szeretem nézni az ilyen lakásfelújító műsorokat, programokat, és az egyikben megdöbbentően tapasztaltam, hogy templomot lakássá alakítottak át. Ez főleg Nyugat-Európára jellemző. Templom volt, annak épült, és most lakássá alakítják át, de nem csak lakássá, hanem kulturális, kereskedelmi épületekké, szórakoztató helyekké is átalakítják. Most ezen is sokat gondolkodtam magamban, hogy ez az Úrnak a megsértése, ezek az átalakítások, illetve azoknak a közösségeknek, amelyek adományaiból 150, 200, 300 éve, vagy még régebben felépültek, amikor sokkal szegényebbek voltak az emberek, és hatalmas áldozatokat hoztak a templomok felépítésére, és most csak úgy átalakítják lakássá, ahol házas életet élnek az emberek. És ez a szakralitást kiüresíti, és szóval ez egy nagyon rossz dolog, szerintem.
Hogy jött önnek ez a szakmai terület? Miért éppen az urbanisztika és az építészet vonzotta?
Én nem nagy hatással volt nagyon a Szalári, a nyári egyetem, ahol Hamvas Béla szellemiségéből kiindulva megtanították a városokat és a településeket a szellemen keresztül látni, tehát magyarul városlátóvá váltam, hogy így fogalmazzak, illetve hát a Magyar Urbanisztikai Társaság is nagyon értékes tudományos gondolatokat közvetített felém ezen a téren, úgyhogy ez a két folyamat hatott rám. Hát a visszatérve, hogy a városi élet az szórakoztatásra, turisztikára épül, itt a kulturális oldalt lehetne erősíteni, ami nagyon erős Budapesten, óriási kulturális kisugárzása van, amely nagyrészt a egyháznak köszönhető, tehát templomainknak és szakrális épületeinknek köszönhető. Nem is egy városban van, van egy hangos világ, ahol szórakoznak az emberek, néha magukból kikelve is, és van egy csöndes világ, az Isten kapcsolatban élő szerzetesek imádkozó világa, amely nincs kapcsolatban egymással, vagy nem sok kapcsolata van egymásnak, és mindketten tetten érhető a városban.
Hát a turisták, akik Magyarországra jönnek, a kultúra miatt jönnek, templomaink miatt, templomainkban feltöltődni. Mikor érezte, hogy hívja az Úr? Vallásos családban nevelkedett?
Gyerekkorom óta hittem, hiszek Istenben, és vallásos viszont csak 51 néhány évesen lettem, mert valahogy úgy alakult az életem, hogy nem gyakoroltam a vallást, viszont végig hittem a Úrban. Az egyik nagymamám megtanított imádkozni, a másik pedig a keresztvíz alá tartott, és ezt az örökséget én magam erősítettem meg a kispesti Nagyboldogasszony templomban.
Sosem késő elkezdeni, az biztos. Nagy kegyelmek ezek az életünkben, ezek igazi csodák.
Úgy alakult az életem, hogy értékmegőrzéssel nagyon sokat foglalkoztam, és ez egy furcsa ellentmondást, mert értéket megőrizni csak következetes munkával lehet, ami emberi surlódásokhoz vezet. Tehát a munkámban elég sok ilyen surlódás volt, mert az emberek nem értik, nem látják be a értéket, amelyet a aranykorból hagytak ránk őseink. Mert azok a korok, ahol ezek a kézműves értékek létrejöttek, ornamentikák, az egy aranykor volt márai szerint is. És sokszor ugye kidobják a eredeti történelmi ablakokat, műanyagra cserélik az emberek, ami ellen én harcoltam, hogy ne dobják ki, hanem őrizzék meg az eredeti ablakokat, mert ez a múltnak egy tisztelete, annak a szakrális kornak egy megőrzésére irányuló törekvés ez, hogy leverik a homlokzati ornamentikákat, és helyette sima homlokzatokat hoznak létre. Ugye azt szoktam mondani, hogy a belvárosban is dolgoztam 5 évig, hogy van egy világ, ami a járda világa, lefelé nézve valóban lehet piszkos. De ha fölemeljük a tekintetünket az ég felé, akkor látszik, hogy milyen alkotások, abban a korban milyen értékek jöttek létre, amit meg kell őrizni. Nyílás keretezések és a homlokzati architektúra, a tetőfelépítmények, tetőablakok és a tető formája maga milyen óriási értéket képvisel. Míg a földön ugye kutyapiszok van általában. Tehát, hogy ez is egy ellentmondás itt a belvárosban.
Mit lehet tudni a település szerkezetről, akár Budapestet tekintve?
Nemzetközi összehasonlításban Budapest jól áll egyébként, mert itt a Hungária körútvonaláig le van védve a hagyományos település szerkezet, azaz nem lehet például magas házat építeni, és ez nagyon jól van így. Míg más nyugat-európai városokban már megtörték az eredeti település szerkezetet magas épületekkel. Ugye a település arculat védelmere vannak szervezetek egyébként, például a tervtanácsokat említeném, itt különféle, és várostervezők is vannak bennük. Sokan szintén úgy értékelik, hogy nincs ezekre szükség, de szerintem van, mert ez egy kontroll jelent, és nem elutasítani kell ezt, hanem partnernek lenni a tervtanácsokkal kapcsolatban, mert jót akarnak abban dolgozók, hogy a szerves településképhez illeszkedő épületek, új épületek vagy felújítások épüljenek meg. Van település arculati kézikönyv, településképi rendeletek az egyes önkormányzatoknak, ezek is védik a település arculatot. Ezek helyes intézkedések voltak. Végül is a hely szellemét védik a külső beavatkozásokkal szemben, és nagyon sok önkormányzatnak van értékvédelmi pályázata is például. Nyilászáró pályázat az eredeti ablakok megőrzésére, vagy homlokzat felújításra.
Mikor kerül egy épület műemlékvédelem alá?
Hát ez egy nagyon hosszú folyamat, történetisége van ennek, ugye 70-es évek elején alakult ki ez a szervezet, a Magyar Műemlékvédelmi, Országos Műemlékvédelmi Hivatal. Ő kezdte ennek a fölmérését és a folyamatos műemlékké való nyilvánítását, és mind a mai napig tart ez. Már jutottunk oda, hogy már a 60-as években épült, már a modern építészeti szellem szerint épült épületek is védelem alá kerülhetnek.
Említsen a építészeket, akik fontosak önnek.
Hát nekem nagyon fontos volt az én szakmámban Kós Károly, mert ugye Kispesten a Bekerletelepen kezdtem a urbanisztikai pályafutásomat, és az ő munkásságát nagyon részletesen ismerem. És voltam Sztánán is, ahol az ő varjúvára megépült. Polihisztor volt, tehát nem csak építész, hanem író, és metszeteket is készített, és összefogta a kulturálisan, például Trianon után Erdély kulturális közösségét, és újságot is szerkesztett, melynek a kövei a Vekerletelep főterén vannak befektetve. A szobra előtt, ahogy rálépünk egy kőre, Kós Károly egy gondolatát találjuk a taposókövön. Most ugye ő nyerte a Vekerletelep főterére kiírt pályázatot, és önmagába egyesíti azt a magyar szász és erdélyi stílust, ami jellemző az ő munkásságára és egy a szellemiségére, ugye ennél a szónál tartottunk. Makovecz Imre is egy megosztó személyiség a szakmában egyébként, de én nagyon értékesnek tartom a magam részéről, mert egy olyan eredetisége, egy olyan iránymutató stílus dolgozott ki, ahol ez a szellemiség, amiről beszéltünk, nagyon mélyen megjelenik. Azaz az ég a földdel összeér, ahogy ő is mondta. Például a Paksi templom, ami a kedvencem. Ha fölnézünk, akkor az Úristen egét látjuk onnan, és az ember tényleg közel érzi magát itt ezen a helyen az Úrhoz. Hát nagyon erős szakralitása van ezek az ő templomainak. Én voltam ott, mikor ott volt egy ilyen urbanisztikai konferencia, és megnéztük, de nagyon elvarázsolt engem az a templom. De voltam Makón is egyébként, az egy fürdő épület is, van egy kultúrháza is ott, a Hagymatikum, ami szintén eredeti gondolkodásra utal, de a buszpályaudvart is ő tervezte, tehát Makón. Vannak követői egyébként, akik például Csengerben, Csenger összes középületét ők tervezték és építették, és én azt mondom egyébként, hogy jót tett volna egész vidéki Magyarországnak, hogyha Makovecz követők tervezték volna a fontosabb középületeket, nem modern épületeket helyeztek volna el, mert ez igazán a magyar szellemiséghez illő épület együttesek lettek volna. Hát vannak bizonyos területek, amelyek szintén Trianonra vezethetők vissza, mert azt tudni kell Budapestről, hogy kicsit nehéz fej, mert 23 milliós Magyarországnak készült, és egy 10 milliós nemzet fővárosa lett, és például a rozsdaövezetek, amikről beszélünk, az ennek az öröksége, mert amikor Trianon megszületett, akkor a kapacitások egyharmadára volt csak szükség, és azóta ez vonatkoztatható a sörgyártásra, a húsiparra, a malomiparra, minden olyan ipar, ami az akkori Budapestet körbevette, ezt hívják rozsdaövezetnek, de túlnőtte a város, és a külső vagy elővárosi kerületek, például Kispest, Soroksár, 18. kerület, 15. kerület, tehát, és ez a rozsdaövezetnek a hasznosítása azóta függőben van. Fölhagyták itt a termelést, mert csak a 10 millió magyarságra kellett termelni, akkor nagyon központosított volt az ipar abban az időben. Nem voltak vidéken ipari kapacitások, hanem fővárosba centralizálódtak, és a főváros azóta sem tud mit kezdeni a rozsdaövezetekkel, amely néhány területen környezetvédelmileg is szennyezett egyébként. Én megértem részben ezt a hezitálást, de mindenképpen foglalkozni kellene vele, mert óriási közmű kapacitások vannak ezen a területen kihasználatlanul, és azzal, hogy a agglomerációba építkezünk, egy óriási veszteség ér minket, mert ott viszont ki kell építeni a infrastruktúrát. Úgyhogy ez egy óriási lehetőség szerintem Budapest fejlesztése jövője szempontjából. Hát a középvárosok közül, ami Budapest mellett még léteznek, Pécset kedvelem nagyon, mert nagyon szép a fekvése. A Mecsek szoknyájára épült, és ott van ugye ókeresztény temető is, tehát a szellemi öröksége is nagyon mély. Tehát római birodalomnak egyik városa volt Szofiáne, és emiatt mediterrán város gyakorlatilag ugye a klímaváltozás miatt nagyon élhető, és település képi szempontból is nagyon értékesnek tartom. Az alföldi városok is szépek, csak itt ugye mivel, hogy magassági eltérések is vannak a fekvése miatt, ezért a terek feltárolásai nagyon érdekesek Pécset. Európa kulturális fővárosa volt, igen. De nagyon szeretem Sárospatakot is, mert ott is ugye nagyon sok Makovec örökség van, a kultúrház és lakóépületek, középületek, iskolák vannak ott is Sárospatakon.
Akkor most hallgatóink kaptak egy turisztikai utazási tippet.
A 2 Korintus 12.9. Elég neked az én kegyelmem, mert én az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeim, mert dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. Most ebből ugye az előbb említettük, ebbe a hangos világba Krisztusra figyelni egy kihívás, és a vágyaink, amelyek megjelennek az életünkben, például egy új autó vagy utazás, ha tervezzük, akkor mindig eszembe jut ez a gondolat, hogy elég neked az én kegyelmem. Tehát, hogy legyünk megelégedettek, mint a nagymamám, aki ugyanabban a házban, amelyikben született, nőtt fel, és nem volt külföldön, mégis az öröm áradt az életéből, és a szeretet. Ez a megelégedettség hiányzik ma a társadalomból. A vágyaink és az anyagiak érdekében folytatott erőfeszítéseink lenyomják ezt a fajta elégedettséget. Én így interpretálom magamba ezt a sort, és ez egy üzenet nekem is, hogy most nyugdíjas éveimbe az Úr felé forduljak, és arra koncentráljak a magam részéről. És ez talán mindenkinek egy üzenet. És még üzenet abba is, ugye, hogy az Úr, ennek az a lényege egyébként, hogy az erőtlenségben van a Jézus, hogy ne mi akarjunk irányítani, hogy engedjek, hogy irányítsanak engem. És hogy magammal foglalkozzak, nem másokkal elsősorban. És az Isten kapcsolatomat erősítsem. Nagyon fontos része az a Bibliának szerintem, az Új Szövetségnek. Nagyon fontos ez számomra, hogy kijelöli azt az utat, amelyre szeretnék menni és odaérni. És van még egy idézetem egyébként a reménységről, ez a saját gondolatom, amit most elmondanék. Ideális jövő ott lesz, ahol a Isten teremtő ereje kiárad, a szellem vezetése alatt alkotók között konszenzus alakul ki. Így reménységünk lehet afelől, hogy felragyog az öröm és béke honol a szívünkben. Én írtam is ennek hatására, amit az előbb felolvastam, hogy végül is ez egy reménység, hogy majd üdvözülünk, tehát ez a célunk.
A reményt ne felejtsük el, igaz? Ferenc pápánkra gondolva, az idei Szent Évet a Remény Zarándokai címmel indította el. Köszönöm István, hogy eljött ide hozzánk, és betekintést kaphattunk ebbe az érdekes világba. Az ön szakmai szemével tekintettünk Magyarországra, Budapestre. Nagyon szép nyugdíjas éveket kívánunk önnek, a legjobbakat, amit az úr adhat, és hogy beszélgető társam volt. Továbbá köszönjük hallgatóink adományait, amely nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Gyulai István építész urbanista, almádialógus résztvevővel Csúriné Horváth Sarolta beszélgetett.